Még bő egy hónapjuk van a kereskedelmi bankoknak arra, hogy kidolgozzák, milyen feltételek mellett vezetnék be az 5%-os kamatplafont a lakáshitelezésben. A pénzintézetek ezt csak szűkebb körben tennék lehetővé az ügyfeleknek, tehát életkor szerint például csak a 30 év alattiak számára nyitnák meg ezt a lehetőséget, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Palkó Istvánt kérdeztem.
Szeptember 19-én ültek egy asztalhoz a Magyar Bankszövetség, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselői. Ekkor hangzott el először a kormány részéről az az elvárás, hogy a bankok 5% alá szorítsák lakáshiteleik teljes hiteldíj mutatóját, ami azért egy érdekes elvárás, mert jelenleg 6-7% között, esetenként 7% fölött van ez az érték a lakáshitelek többsége esetében, és időközben a referenciahozamul szolgáló kamatok, hozamok sem nagyon csökkentek. A magyar bankok 2 hónapot kaptak arra, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium asztalára tegyenek egy megvalósítható javaslatot erre vonatkozóan. Ez egy önkéntes vállalás lenne, tehát a kormány nem tervez kötelező érvényű jogszabályt hozni ebben a témában, de hogy korábban már a THM plafonnál láthattuk, ez egyébként tavaly októbertől idén június végéig élt, önkéntes módon vállalnák a bankok azt, hogy a jelenlegihez képest lejjebb szorítják a hitelek THM-ét és ezzel a kamatát is, tehát 5% alatti kamatszinten lehetne lakáshitelt felvenni. Jelenleg ott tartunk, hogy a bankszövetség dolgozik a megvalósítható javaslaton.
Mit lehet tudni a részletekről, tehát milyen feltételek mellett lehetne ezt a bankok álláspontja szerint ezt az 5%-os kamatplafont bevezetni? Milyen ingatlanok esetében lehet-e tudni erre vonatkozóan részleteket?
A portfólió korábbi értesülését lényegében a múlt heti Budapest Economic Forumon többen is megerősítették, többek között Jelasit Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke beszélt arról, hogy nem minden lakáshiteles vehetni igénybe az 5% alatt THM-et, hanem kifejezetten a zöld lakások, ez praktikusan egyébként az újépítésű lakásokat jelenti. Tehát ezek esetében az első lakásvásárlók, ráadásul fiatal lakásvásárlók vehetnék igénybe, ez a mi értesülésünk szerint 30 év alatti fiatalokat jelentene. További elvárás vonatkozhat egyébként még a négyzetméter árra, illetve a lakás pontos méretére vonatkozóan is. Ezek a részletek azonban még a portfólió értesülései szerint nem nyerték el a végleges formát, melyiket, tehát még kidolgozás alatt állnak. Mostantól számítva még 1 hónapjuk van arra a Magyar Bankszövetség tagjainak, hogy kidolgozzanak egy olyan javaslatot, amelyet várhatóan a Nemzetgazdasági Minisztérium elfogad.
Palkó Istvánt, a portfólió elemzőjét hallották. A jelenlegi fix 5%-ról 3,5%-ra csökken november 1-től a Széchenyi Kártya program beruházási célú hiteleinek éves kamata. A mostaninál alacsonyabb hitellel a mikrokis és középvállalkozások élhetnek majd, mondta az Inforádiónak a Széchenyi Kártya programot működtető Kavó ZRT vezérigazgatója. Krisel Nászlót kérdeztem.
A Széchenyi Kártya az mindig a legek hitele volt és lesz. Ez azt is jelenti, hogy azon kívül, hogy a rugalmasság legrugalmasabb, legszélesebb körben elérhető, legismertebb termék. Ezen kívül a legjobb kondíciókkal és a legjobb árazással is kell rendelkeznie. Ugye már a múlt év végén látszott egy olyan kérdéskörnek a felvetődése, hogy mikor lesz az a pont, amikor a kamatpálya az lefordul, és nem azok a vállalhatatlan, nagyon magas kamatok lesznek továbbra is irányadóak, és az volt a felvetésünk, hogy amennyiben egy olyan pontot el tud érni a jegybanki alapkamat, ami már valóban az 5%-os Széchenyi Kártya kamatok tekintetében is indokolhat egyfajta áttekintést, azt mindenféleképpen kezdeményezzük, ezt kezdeményeztük is, és ugye a kamatpálya az folyamatosan csökkent, bár most megtorpant ugyan, de én azt gondolom, hogy most volt az a pont, amikor a kormányzatnak azt a döntést meg kellett hoznia, és meg is hozták azt a döntést, ami arról szólt, hogy a Széchenyi Kártya a beruházási hitelei esetében ideértendő a beruházási hitelünk, a 10 éves beruházási hitelünk, az agrár beruházási hitelünk, a mikrohitelünk és a leasing is. Tehát gyakorlatilag minden beruházás és beruházás típusú hitelre az 5% helyett 3,5%-os kamat lesz, ráadásul ez egy fix kamat 10 éven keresztül, és egy vállalkozás számára ez egy kifejezetten fontos hormon horgony, hogy kiszámítható és kalkulálható.
Mikortól él majd ez a 3,5%-os kamat?
Október 31-től szeretnénk az átállást végrehajtani. Folyik gőzerővel a rendszerek átállítása. Én azért azt látom, hogy a beruházási hitelek tekintetében az a fajta elmúlt időszakra jellemző óvatosabb beruházási hajlandóság a vállalkozások részéről, azért egy 3,5%-os 10 éves fix kamatnál azért ez talán oldódik valamennyire.
A magyar vállalkozók nagyon megküzdöttek az elmúlt 4-5 év nehézségeivel, a KAVOSZ ezért is üdvözli a kormány által meghirdetett kis- és középvállalkozásoknak szóló Demján Sándor programot, mondta az Inforádiónak a KAVOSZ ZRT vezérigazgatója. Ismét Krisán Lászlót hallják.
Nekem elfogultságot kell, hogy bejelentsek, hiszen Demján Sándor mellett dolgoztam közel 19 éven keresztül, tehát én azt gondolom, hogy Demján Sándor érdemeit, személyiségét, munkáját, hatását a magyar gazdaságra talán kevesebben tudják jobban hangsúlyozni, mint amennyire mi vagy én, hiszen a VOSZ örökös elnökeként a VOSZ-nak az életre hívásában és megerősítésében, a Széchenyi Kártya program kitalálásában, és azt, hogy ezt a lehetőséget ránk bízta, és ha tudtunk vele élni, ezeket mind-mind neki köszönhetjük. Tehát a mi számunkra egy hihetetlen komoly megtiszteltetés az, hogy egy programot, ami a vállalkozásokat érinti leginkább, akár tőkehitel és bármifajta egyéb pénzügyi eszköz tekintetében való programot, Demján Sándorról neveznek el. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy egyáltalán ez felmerült, és az, hogy a kormányzat ezt a nevet adja ennek a programnak, és ezzel kifejezi azt a fajta elismerést, ami Demján Sándor életét és munkáját jellemezte. Ez mondom személyesen is, és a program vívőjeként is egy kifejezetten fontos, tiszteletre méltó döntés volt.
Mit vár ettől a programtól a KAVOSZ?
Nekünk az a feladatunk, hogy a Demján Sándor programba is valamilyen mértékben úgy tudjunk részt venni, és itt egy olyan tőkeprogramról is említést kell tegyek, bármíg van vele feladat rendesen, amit a miniszterelnök úr jelentett be, hogy készül egy tőkeprogram. Ez a Demján Sándor programon belüli az egyik legfontosabb elem lesz. A tőke az nagyon más műfaj, mint a hitelezés. Ahhoz, hogy a vállalkozások bankképessége, piacképessége, működőképessége és hitelképessége növekedhessen, ahhoz igenis szükség van a tőkehelyzetük megerősítésére. Csak egy példát hagyd mondjak, hogy oda, hogy valaki egy bármilyen szép cége van, de van egy 3 millió forintos KFT-s alaptőkéje, azért ez egy bank számára sosem az a jelzés, hogy ez egy remekül tőkésített, nagyon tőkebiztos cég, amiről beszélgetünk. Tehát igenis szükség van arra, hogy egy cég az ne csak jól működjön, hanem a pénzügyi paraméterek tekintetében is tudjon olyan képet mutatni magáról, amellyel a bankok számára, a hitelezők, a finanszírozók számára egy alternatívát jelent. És ilyen szempontból a tőkeképesség javítása, a tőkehelyzetének az emelése, megemelése, az kifejezetten fontos cél, és mi, mint KAVOSZ felkérést kaptunk arra a nemzetgazdasági miniszter úr és a nemzetgazdasági minisztérium részéről, hogy ebben a munkában vegyünk részt. Én azt gondolom, hogy olyan profi csapatok működnek ebben az ügyben közre, mint a tőkével foglalkozó Tőkeholding ZRT, az új államtitkárság, a KKV államtitkárság az NGM-en belül az kifejezetten fontos paraméterként tette ezt az asztalra, és az, hogy a 21 pontos gazdaságpolitikai akciótervben és a 8 pontos KKV akciótervben az első három mondat az Demján Sándor programról szól, tőkeprogramról szól és a Széchenyi kártyáról, programnak a javításáról szól, vagy további javításáról szól. Ez kifejezetten értékesíteszik számunkra azokat a mondatokat, hogy a KKV szektor, és ne is hívjuk KKV-nek, a vállalkozói szektornak a támogatása, az egy nemzetstratégiai és gazdaságstratégiai feladat is, és azt gondolom, hogy érdek is. És mivel közel 25 éve csinálom ezt, talán mondhatom a saját tapasztalatból, hogy itt a vállalkozások, azok nem számok, azok nem darabok. A vállalkozói gondolkodás és a lakossági gondolkodás között igazából olyan nagy különbség nincs, ugyanazok az emberek csinálják mind a kettőt. És ezt a gondolatot, ez szerintem azzal, hogy a KKV szektornak a fókuszba helyezése az a kormányzat részéről megfogalmazódott ilyen erősen. Ez azért nagyon-nagyon-nagyon jó hír, mert én 25 éve, amióta ezzel dolgozom, azóta azt hallgatom, hogy a KKV szektort azt nagyon kell támogatni. De olyan igazi nagy áttörést én mostanság kezdtem el csak érezni, hogy valóban ez az egyik ilyen zászlós hajóvá tud válni, és az a Magyarországon működő 900 ezer cég, aki működik, annak nem csak az a feladata, hogy a foglalkoztatás tekintetében a maga 70%-ával továbbra is hasít, sincson, hanem az is feladat, hogy a GDP-hez való 55%-os hozzájárulása tovább növekedhessen, illetve az exportban még azért nem vagyunk a legjobb helyen, tehát a 20-néhány százalékos szám helyett azt följebb kéne nagyon-nagyon jelentősen tolni ahhoz, hogy a vállalkozások erősebbek lehessenek, és úgy, hogy egy vállalkozás mindig szintet tudjon ugrani. Tehát ezért van az, hogy ezek a programok, a tőkeprogram, a hitelprogramnak a további kondíciójavítása, a feltételek tekintetében mindenkor a legjobbat kell tudnunk adni a vállalkozásoknak, mert szükségük az óriási lenne rá, főleg úgy, hogy valóban 5. éve gyakorlatilag ez a rengeteg-rengeteg világgazdasági és gazdasági kihívás, ez hihetetlen mértékben nem segített minket, és ezért nekünk mindent meg kell tennünk, ami tőlünk telik, erőnkből telik, hogy ezeket a vállalkozásokat továbbiakban is legjobban tudjuk támogatni.
Krisán Lászlót, a Kavosz ZRT vezérigazgatóját hallották. A vállalkozások 44%-a nyertesként, míg 36%-a kisebb-nagyobb áldozattal, például árbevétele vagy nyeresége csökkenésével került ki az elmúlt 5 év kihívásaiból. Ez derült ki a Matthias Corvinus Kollégium vállalkozáskutatási műhelye által közzétett jelentésből, amely több mint 1500 hazai vállalkozás megkérdezésével készült. A részletekről Szepesi Balást, az MCC közgazdasági iskolájának és vállalkozáskutatási műhelyének vezetőjét, a kutatás irányítóját kérdeztem.
A kutatás azt tekintette át, hogy a koronavírus járvány kibontakozása óta mit is látnak a vállalkozások, milyen a helyzet, mik a kilátások. Azt találtuk, hogy ami mi is pozitívan meglepődtünk, hogy a vállalkozásoknak nagyobb része mondja azt, hogy sikerült a árbevételét, piaci pozícióját növelni, megtartani az elmúlt 5 év alatt. Mindenhányan azt mondják, hogy vesztesei voltak az időszaknak. A másik optimizmusra okot adó eredmény pedig az, hogy 4 derülátó vállalkozó jut egy pesztimista vállalkozóra. Úgy látszik, hogy a elmúlt éveknek a terhei, csapásai a vállalkozókat nem törték meg. Ha azt is gondolják, hogy még nehéz a helyzet, készen vannak arra, hogyha a gazdasági hullámok kisimulnak, akkor újra egy növekedési szakaszba lépjenek. Emellett a mélyebbre is néztünk, ami nagyon fontos, hogy a vállalkozások ebben az időszakban nem álltak le a fejlesztéseikkel, hanem a fejlesztéseiknek az iránya változott meg, sokkal erősebb benne a stratégiai fókusz, a korábbi növekedés helyett a termelékenység erősítése, a fogyasztók jobb kiszolgálása, a vállalkozás minőségének az erősítése került előtérbe. Megvizsgáltunk esettanulmányokba a 2 izgalmas szektort, az egyedi gépgyártókat, illetve azokat a cégeket, akik saját termékkel jelennek meg a piacon. Ez a magyar vállalkozói világ 2 legnagyobb hozzáadott értékű területe. Mind a 2 esetben azt láttuk, hogy ezek jól működő, nagy tudással rendelkező vállalatok, azonban a piaci versenytársak vagy piaci integrátorok ereje olyan nagy, hogy hihetetlen teljesítményt követel tőlük a pozíciótartás és a növekedés. Ha a fájdalmas részről kell beszélni, akkor azt láthatjuk, hogy az összességében a profitabilitás azért csökkent. A vállalkozásoknak az adatait átnézve érzékelhető a magyar gazdaságban a tőkehiány, piaci pozíciók gyengesége, és ahogy említettem, a növekedést azt sokszor nagyobb akadályok, webplafonok akadályozzák. De ezen utóbbi hátrányok, ezek nem az elmúlt 4-5 év válságához köthetőek, hanem ezek a magyar vállalkozások több évtizedes jellemzői.
Milyen várakozásaik vannak a cégeknek, különös tekintettel arra, hogy a kormány akciótervében külön fejezetet száll pontosan azon probléma kezelésére, amit említett, tehát hogy tőke oldalon is megerősítse a kis és közép vállalkozásokat?
Az általunk megkérdezett vállalkozásoknak a 13%-a gondolja azt, hogy sokkal jobb lesz a helyzete a következő 3 évben, 37%-a pedig azt, hogy jobb lesz a helyzete. A sokkal rosszabb és a rosszabb együtt 12% és 38% gondolja azt, hogy jelenlegi az hasonló helyzet. Tehát összességében el lehet mondani, hogy a vállalkozások fele optimista, és 1/8 az, aki a pesszimista. A vállalkozások problémái azonban jelentősek. A 3 fő akadály, legnagyobb kihívás, amit kiemeltek, az a bérek növekedése, az energiaárak növekedése és a kereslet csökkenése. A 4. pedig az a munkaerővel kapcsolatos nehézsége. A tőkehiányt azt leginkább abból olvashatjuk ki, hogyha megnézzük az erősségeiket, meg a gyengeségeiket, ahogy a vállalkozások magukról nyilatkoznak, és azok a területek, ahol a legkritikusabbak a vállalkozások önmagukkal szembe, az a géppark korszerűsége, a forrásszerzési képesség, az alkalmazott terület, technológia és a branding márka. Ugye ezek azok a dolgok, amihez nem elég szépnek lenni, ügyesnek lenni, hanem nagyon komoly beruházásokra is van szükség. Tehát én azt gondolom, hogy amikor a kormány a vállalkozások tőkéjének emelését, illetve a vállalkozások számára elérhető piacok bővítését jelöli ki célul, akkor ugyanazt a valóságot látja, mint amit a mi jelentésünk feltárt.
Szepesi Balást, az MCC közgazdasági iskolájának és vállalkozáskutatási műhelyének vezetőjét, a kutatás irányítóját hallották. 500 forintos euróárfolyam lenne ideális 2028-ra ahhoz, hogy teljesíthetőek legyenek a kormány keresetek emelésére vonatkozó ígéretei, mondta a GKI vezérigazgatója az Inforádiónak. A kormány nemrég jelentette be, hogy a minimálbért 1000 euróra, a bruttó átlag keresetet pedig 1 millió forintra várja 2028-ra. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár szerint a GKI elemzése riogatás, a béremeléssel kapcsolatos döntések egyébként is a munkavállalók és a munkáltatók egyességén alapulnak már hosszú évek óta.
A voluntarista gazdaságpolitika, ez. Tehát kitűzünk lehetetlen célokat, majd tűzön vizen keresztül meg akarjuk valósítani, ennek nyilván megvan az ára, például az infláció, például a gyengé forintárfolyam.
Röviden így látja a kormány béremeléssel kapcsolatos 2028-ig megvalósítandó célkitűzését a GKI vezérigazgatója. Molnár László azt mondta, 2028-ra álláspontjuk szerint az a terv nem megvalósítható, hogy 1000 euró legyen itthon a minimálbér, vagy bruttó 1 millió forint az átlagkereset, mert ehhez a célkitűzéshez a magyar gazdaság még nem elég fejlett. A gazdaság mostani helyzetében pedig ahhoz, hogy a bérek euróban nominálisan évi 9%-ot emelkedjenek, 500 forintos euróárfolyamra lenne szükség a 2028-as céldátum idejére.
A magyar versenyszférában az idejött exportáló üzemek jellemzően rendkívül alacsony hozzáadott értékű termelést folytatnak. És az árbevétel arányosan, ha megnézzük, hogy mekkora a bérköltség, és mekkora lenne az emelés, amit végre kéne hajtani, meg azt jelenti, hogy kb. 4 éven belül a vállalati profitok teljesen eltűnnének ebben a szektorban. Hogy az export dinamika fönnmaradhasson, és ezek a vállalkozások működni tudjanak, ahhoz az kell, hogy megérje nekik itt működni, ahhoz pedig nem lesz elég az a árfolyam, amit a kormány tervezett, ilyen 420 forint körüli forint per euró árfolyam 2028-ra, mert az nem fedezi ezeket a költségnövekedéseket.
Szó sincsen arról, hogy a kormány lehetetlenre vállalkozna, és a bérfelzárkóztatási célok 500 forintos euróforint árfolyamon valósíthatóak meg. Így reagált a GKI elemzésére a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatás politikáért felelős államtitkára.
Ezt nem tudom másnak minősíteni, csak riogatásnak.
Szomba Sándor emlékeztetett, nem a kormány dönti el, hogy mekkora lesz 2028-ban a minimálbér. Erről a munkáltatók és a munkavállalók közösen döntenek, mint ahogy az is a cégek kompetenciája, hogy ki tudják-e gazdálkodni az 1 millió forintos átlagkereseteket.
Hosszú-hosszú évek óta nem az állam dönti el a béremelés mértékét, hanem konszenzuson alapul, ugye munkaadók, munkavállalók, a kormány feladata, hogy ezt kormányrendeletben kihirdesse. Aztán az sem igaz, hogy a minimálbér emelés megugró inflációt és elbocsátásokhoz vezethet. Szeretném fölhívni a figyelmet rá, hogy 2016 és 24 között, ha megnézik, évi átlag nagyjából 12%-kal nőtt a minimálbér, ugye itt volt jobb év, kevésbé jó év, de átlagosan 12%. Úgy, hogy a foglalkoztatás átlagosan évente 50 ezerrel nőtt. Nyilván egy túlzott minimálbéremelés valóban kockázatokat rejthetne, de azt gondoljuk, hogy az a konszenzus, amiről az előbb beszéltem, az garancia arra, hogy ez a túlzott emelés nem következik be. És amit mi pályát most fölrajzoltunk, ami ugye nagyságrendileg átlagosan a következő 3 éves keretben egy évi 11-12%-os növekedést jelent, de ugye ez majd a konszenzus kérdése lesz, hogy ez hogy valósul meg ténylegesen.
Szomba Sándor hangsúlyozta, ha a GDP bővülése és a versenyképesség javulása elmarad a vártól, akkor módosítanak a célkitűzéseken.